Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve, így fennállva keressük ki, és énekeljük 412. számú dicséretünk második verszakát, mely így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsba hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most a Máté evangéliuma végéről azokat az igéket olvasom, amelyben Krisztus megparancsolta számunkra a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, hangos szóval feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallást, ami győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk, imádkozzunk együtt eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk jó voltodért, melyet oly sokszor és oly sokféleképpen kifejeztél és érvényre juttattál ennek a családnak az életében is. Köszönjük ezt a kisfiút, szereteted, hűséged, bővelkedő jóságod bizonyságát. Köszönjük, hogy életét szüleire bízod egy időre, hogy felneveljék őt. Fogad kedvesen, Urunk, a szülőket, akik ma neked mutatják be és ajánlják fel gyermeküket. A test szerinti szülők, és a lelki család, a gyülekezet is arra kér, hogy pecsételd el magad számára ezt a kis életet. Vond védő szeretetet hatósugarába őt, kísérd útjám, és majd ajándékozd meg őt élő hittel. Szüleinek és a kereszt szülőknek kérünk, adj bölcs szívet, hogy hadd vezessék, neveljék őt úgy, hogy szavaikkal, tetteikkel, hiteles életükkel újra és újra rád mutassanak az élet forrására. Édesatyánk, Szent Fiad, Jézus Krisztus parancsa szerint kereszteljük meg ezt a kisgyermeket. Ránézve, és ő érte kérünk, hogy áld és szenteld meg életét, és azt, amit most cselekszünk nevébe. Amen. Gyermek keresztnevel. Mihály Péter, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnevekedj szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet. És így keressük ki 770. számú énekünket, és mind a három versével énekeljük azt. A 770. számú dicséretünk így kezdődik, az Úr csodásan működik.
A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Márk evangéliumából, az evangélium utolsó igeverseit, a 16. rész 14-től 19-ig terjedő igeverseit eképpen. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek annak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nékik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Isten az igében szólal meg, és szólít meg bennünket, teremtményeit, és azt várja, hogy az ő megszólalására feleljünk. Gyertek feleletképpen, most hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk, imádkozzunk együtt eképpen. Szerető mennyei, édes atyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk. Köszönjük megőrzött életünket, minden testi és lelki jót, amit kirendeltél, és amit adtál, és amit folyamatosan adsz nekünk. Magasztalunk azért, hogy magad elé engedsz bennünket, hogy megszólíthatunk, és hogy te magad is megszólítasz bennünket igéd által. Bocsáss meg nekünk, kérünk, ha a szívünk közönyös, ha a hitünkbe megfáradtunk, ha a gondolataink oly könnyen szétszaladnak. Köszönjük Jézus, hogy te azt mondtad, és azt ígérted, hogy aki hozzád jön, azt te magadtól semmiképpen nem küldöd el. Mi hozzád jöttünk örömeinkkel és bajainkkal, kudarcainkkal és félelmeinkkel, testi egészségnek örvendezve vagy betegen, amint vagyunk. És amint vagyunk, kérünk, légy irgalmas hozzánk bűnösökhöz. Kérünk a Kárpát-medencei magyarságért, hogy tartsd és erősítsd meg őket, Urunk. Ottani népünk tagjai közül is hadd találjanak minél többen rád, megváltó, megtartó Jézusunk. Kérünk, Urunk, könyörülj gyülekezetünk betegeim, akik otthonukba vagy kórházban vannak. Hisszük Jézus, hogy ma is van hatalmad testet, lelket meggyógyítani. És kérünk gyászoló testvéreinkért is, hogy adj nekik vigasztalást és hitet benned, aki legyőzted a halált. Hívunk most Szentlélek, Isten, hogy légy itt velünk. Dicsőítünk Isten, magasztalunk Jézus Krisztus, áldunk Szentlélek. Amen. Az ige meghallására készülve, így fennállva keressük ki és énekeljük 202. számú dicséretünk első versét. A 202. számú énekünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Az igehirdetés alap igéjét olvasom, az imént már olvasott szakaszból, Márk evangéliumából, a 16. részből, a 19. és 20. igeverseket. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondotta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igehirdetést nyomában járó jelekkel. Amen. Kedves testvérek, nyilvánosak, mindenki számára elérhetőek a Központi Statisztikai Hivatal honlapján a múlt évi népszámlálás eredményei. Ebből egyebek mellett az is kiderül, hogy a vallásra irányuló kérdésekre a magyar lakosság 40%-a nem adott választ. Nem tudjuk, hogy pontosan mi lehet ennek az oka, de a vallással kapcsolatos kérdésekre válaszoló 60% eredménye ismert. Idézek a KSH honlapjáról. A válaszadók 50%-a 2,9 millió fő katolikus volt. Közülük 2,6 millióan a római katolikus, 165 ezeren a görög katolikust jelölték meg vallásukként. A reformátusok aránya 16, az evangélikusoké 3,1% volt 2022-ben. A válaszadók 27%-a úgy nyilatkozott, hogy nem vallásos. Kedves testvérek, olvastam egyházi elöljárók elemzéseit, akik áttekintették ennek a népszámlálásnak a vallásra vonatkozó adatait, olvastam világi véleményvezéreknek az elemzéseit, többféle magyarázat lehetséges. Én csupán 20 évre visszamenőleg száraz tényekre, számadatokra hívom fel a figyelmeteket, hogy aztán megfogalmazzak ezek kapcsán egy bizonyos igazságot, és ahhoz a vallások eredménye kapcsán. És ahhoz, hogy ezt megtehessem, ismét idézek. A vállaltan katolikusok száma 20 év alatt 5,6 millió főről majdnem megfeleződve 9,9 millió főre csökkent, míg a reformátusoké kicsit kevesebb mértékben 1,6 millió főről 944 ezer főre. A vállaltan evangélikusok száma ez alatt 300 ezerről 176 ezerre csökkent. A nem vallásosok aránya nagyjából ugyanaz maradt, míg a nem válaszolók száma 1,1 millióról 3,9 millióra emelkedett, ami 3,5-szeres növekedés. Sokféle módon lehet értékelni a számadatokat, testvérek. Vannak, akik temetik az egyházakat, másoknak az a véleménye, hogy azért nincs olyan nagy baj, nyugaton sokkal rosszabb az egyházi helyzet, és a jövőre való kilátása az egyházaknak, de egy valamit biztosan megállapíthatunk, hogy Magyarországon jelentősen csökkent azoknak az embereknek a száma, akik önmagukat vallásos emberként jelölik meg, és sajnos ez alól nem kivétel a Magyarországi Református Egyház tagsága sem. Egy folyamatos, régóta tartó csökkenést látunk, ez biztos. Éppen ezért én a mai Isten tiszteleten először a Keresztény Egyház számbeli fogyásának világi, másodszor egyházi okairól fogok beszélni, harmadszor arról, hogy milyennek kellene lennie az egyháznak, és negyedszer arra figyelünk majd, hogy a Biblia szerint mi segítheti az egyházat visszatalálni a gyarapodás útjára. Kedves testvérek, Európában az egyház körülbelül 250 éve indult el a gyors hanyatlás útján. A nagynak nevezett francia forradalomtól kezdődően a keresztény tanítás, befolyás és hatás fokozatosan csökkenni kezdett a társadalomra, a tudományos életre, a politikára, általában az emberek gondolkodására. Európában a felvilágosodásig az ember Istenből és az ő kijelentett igéjéből, a Bibliából értelmezte az életet. Az élet végső és nagy kérdéseit, az erkölcsöt, a morált, hogy hogyan éljünk, egyáltalán a világot és önmagát. Így voltak egyértelmű, határozott, szilárd eligazodási pontjai az embereknek. Ilyen volt mindenek előtt a transzcendens Isten léte. Nem kérdőjelezték meg az emberek. Isten van. Mindenki számára világos és egyértelmű volt, hogy két nem van. Férfi és nő. A Bibliából és a bibliai szemléletből kialakuló gondolkodásmódban természetes volt, hogy a család érték, ami természeténél fogva a társadalom alapegységét jelenti. És a legtöbb európai úgy gondolkozott, hogy a gyerek az ajándék. Istentől való ajándék és áldás az életem. Mindezek axiómái, alapigazságai voltak évszázadokon át az európai embereknek, amit senki meg nem kérdőjelezett. Mert úgy gondolták az emberek, hogy vannak olyan igazságok, amin nem lehet, vagy legalábbis nem szükséges változtatni. Az emberek tehát évszázadokon át Istenből kiindulva értelmezték az életet, és hitték, hogy vannak igazságok, amiken nem lehet átlépni. Aztán mégis átléptek. Egy a szabadkőművesek által szervezett forradalom volt az elindítója annak a folyamatnak, amelynek célja a vallás, a hit, az egyház tudatos és módszeres tönkretétele volt. Az 1789-es nagynak nevezett francia forradalomtól kezdődően erősödött fel a harc az egyházak ellen. Elsőrenden szellemi harc volt ez. Mi volt ennek a lényege? Hogy félretették Istent a közgondolkodásból. Kikerült Isten és a bibliai világkép a fókuszból. Azt mondták, hogy már nem kell Isten, meg vagyunk nélküle, az ember nagykorúvá lett. Ekkortól a természetből kiindulva kezdték el értelmezni a világot és az életet. Ez a korszak a tudományok robbanásszerű fejlődését hozta magával. A ráció, az ész került Isten helyére. A tudományok magas szintű művelői lettek az új rendszer ünnepelt papjai. Az emberek hittek a tudományba. Azt gondolták, hogy a tudomány által megváltoztatható az élet, jobbá tehető az élet, és hogy ezáltal minden problémára választ fognak kapni. Isten helyére a természet és a természet tudományok kerültek. De akik az ideológiákért feleltek, egy idő után úgy érezték, hogy a természettudományok nem biztosítanak elég mozgásteret az ember szabad szellemének, és lecserélték. Ez követte az a kor, amikor a természettudományok kikerültek a fókuszból, és az ember került a gondolkodás középpontjába. Az ember magába kezdett hinni. Magát helyezte az élet középpontjába, de az élet még inkább kiüresedett. Mert ha az ember önmagát helyezi a mindenség középpontjába, akkor az embernek az lesz a jó, amit jónak érez. Ha az ember önmagát helyezi minden középpontjába, akkor az élet elveszti a végső értelmét, okát és célját. Mert ha nincs transzcendens, nincs ember fölötti, nincs emberen túli, marad ez az ideig való lét. Ha nincs túlvilági perspektíva, ha nincs holnap, akkor csak egy cél maradhat, az élmény. Az én élményem. Így született meg az éjjel mának hamis gondolata. Egy valami számít az élmény, a te élményed, rövid az élet, nincs holnap, nincs perspektíva, nincs távlat, hát élvezd ki, akár átlépve másokon is. Te vagy, élvezd az életet, amíg tart. Akár másokon átlépve is. Szomorú tény, hogy a keresztény egyház nem tudta kivonni magát ezekből a káros folyamatokból. Mint minden szellemi áramlat és folyamat nyugatról, ez is megérkezett keletre, a hazánkba is. Megjelent az egyházakban is az élmény, vallás és várás. Mindig szárnyalni, mindig csak a szépet meglátni, a hitnek mindig csak a inspiráló és gyönyörű részeit kiemelni, mindig dicsőíteni, mintha csak ennyi lenne a keresztény hit gyakorlata. Mindig szárnyaljunk, a hitnek csupán az örömteli részeivel foglalkozzunk, mintha már a mennyben járnánk. Élvezzük a vallást is, hiszen az is az én élményemet kell, hogy szolgálja. És ha nem szolgálja, ott hagyom az egyházat.
Sokan észre sem veszik, hogy nem is Istent keresik. Nem is a vele való élő személyes kapcsolatot, hanem azt, hogy a kapcsolatukból mi hasznuk lehet. Ez az egy szempont van. Az én.
Az Isten kapcsolat arról szól, hogy mit nyerhetek, kaphatok általa, hogy nekem jobb legyen. És a szükségem és a vágyaim felülírják
a személyes élő hitet Istennel. Csak kapni akarok,
élvezni a hívő életet is. Hát segíts benne, Isten!
Nem érdekel semmi, csak az élmény. Ez a mennyei perspektíva nélküli keresztény élet. De ez nem kereszténység, hanem keresztény materializmus. Ez volt a modern kor, amelynek maradványai ma is itt vannak az egyházakban, és amiről korábban beszéltem a világi szintereken. És ahol tartunk, mára az ember is kikerült a fókuszból. A posztmodern kor utáni korban járunk. A fiatalok mára semmiben nem hisznek. Sem Istenben, sem tudományban, sem önmagukban, sem semmiben. Elhitették velük, nagyon sokakkal, hogy attól lesznek szabadok, ha senkiben és semmiben nem hisznek már.
Akkor leszünk szabadok, ha mindenkitől és mindentől függetlenítjük magunkat, még önmagunktól is, az identitásunktól is, a fajtánktól is, ha kell a bőrszínünktől is, ha kell a nemünktől is.
Lesz-e még megállója ennek a szakadék felé rohanó európai vonatnak? Hát nézzük akkor másodszor, milyennek kellene lennie az egyháznak. Testvérek, az elmúlt 250 évben nem csak a világban zajlottak le olyan folyamatok, amelyek rombolták a korábbi istenközpontú világképet és gondolkodást. Sajnos az előbb vázlatosan ismertetett nyugati világban lezajlott szellemi folyamatok mellett az egyház gyávaságból, megalkuvásból vagy árulásból, tisztelet a kivételnek, maga is sokat tett azért, hogy az emberek elforduljanak tőle. Két szélsőséges példát, de nagyon jellemző példát hozok erre. Kedves testvérek, a teológia maga sem tudta kivonni magát azok alól a káros szellemi hatások alól, amiről az imént beszéltem. Az egyház, ahelyett, hogy ragaszkodott volna a Biblia kijelentéseihez, engedett a divatos áramlatoknak. A teológiai oktatásban megjelent a liberalizmus, annak nyomában pedig a tudományos racionalizmus. Azt jelentette ez, hogy a teológiai tanárok úgy oktatták a leendő papokat, hogy mindent, amit a természettudomány törvényeivel nem lehetett igazolni, alátámasztani a Bibliából, azt egyszerűen kidobták. Vagy megmagyarázták. Ha nem tudták megmagyarázni, racionálisan, akkor a transzcendens kidobták. Vagy olyanokat mondtak, hogy az, ami megtörtént mondjuk húsvétkor, az a tanítványok hitében történt meg. De nem valóságosan. Ők tanították a leendő papokat. Minden Bibliába lejegyzett csodát meg akartak magyarázni racionálisan. És ha nem tetszett, nem tudták, kidobták a Bibliából. Jézus megfosztották természet feletti hatalmától, így erőtlenítve meg a Bibliát. Ez pedig az ateista kereszténységet hozta magával. Ma egyébként ennek is itt vannak a maradványai, nagyon sokan így gondolkoznak, még vallásos, magukat kereszténynek gondoló templomos emberek is. Hisznek a megmagyarázhatóban, örülnek az élő keresztény közösségeknek, jó, hogy az van, de a Biblia transzcendens, általuk nem értett, nem megmagyarázható részeivel nem tudnak kikezdeni, nem tudnak mit kezdeni, és ezért azokat a részeket negligálják. Gyerekes mesék, a butáknak és a hiszékenyeknek való,
A harmadik világ elmaradott nyomorultjai talán még hisznek benne, na de mi? Hát mit kezdjünk Jézus csodáival? Azért az úgy csak nem történt meg. Ez az egyik véglet, ami megszegényítette, hiteltelenítette az egyházat az emberek előtt. Hiszen egy átlag kereső európai ember mit gondoljon arról a papról, vagy arról az egyházról, vagy arról a gyülekezeti tagról, aki maga sem hiszi azt, ami le van írva a Szentírásban. De testvérek, ha nincsenek csodák, akkor az ilyen ember mit gondol a feltámadásról? És ha a feltámadásban nem hisz, akkor miben hisz? Mi értelme elmenni egy keresztény templomba igét hallgatni? Mi értelme az egésznek? Pál apostol ezt mondja, ha pedig Krisztustól azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk. De hiába való a ti hitetek is. Kedves testvérek, a másik véglet, amikor a keresztény közösségek a transzcendenst, a túlvilágba való hitet és a fentről jövő erők általi megtapasztalásokat kitették az ablakba, a reflektorba. A 20. században gombamód szaporodni kezdtek azok a különös kis keresztény felekezetek, közösségek, egyházak, amelyek azt hirdették magukról, hogy ők birtokolják az isteni hatalmat és erőt. Azt bizonygatták az embereknek, hogy ők adott feltételek mellett képesek csodákat tenni és gyógyítani. És tették ezt kamerákkal rögzítve, népszerűsítve, úgy gondolták, a természet feletti erejét és valóságát. És milliók előtt lejáratták a Krisztus egyházát. Itt Pesterzsébeten is a Volt Tátra moziban, aki járt arra, évek óta megvette egy kis keresztény közösség. Szóval aki járt arra, az láthatta, hogy a bejárati üvegajtón évekig ki volt írva, Isten tisztelet előtt gyógyítunk. Hogy? Tehát ez úgy van, hogy reggel 9 és 10 óra előtt megparancsoljuk a Szentléleknek, hogy ő ide jöjjön, és ő meggyógyítsa azokat, akiket mi ide hívtunk, vagy akik jelentkeztek és idejöttek valamilyen testi nyomorúsággal. Egy baptista lelkipásztor testvérem így nevezi ezeket a szemfényvesztőket keresztény látványpékek, akik gondosan berendezett színfalak között, védett helyeken, előre legyártott díszletek között, jól kiválasztott szereplőkkel akarják előállítani azt, amit Jézus Krisztus természetes módon tett. Hogy prédikált valahol, hirdette az Isten országát, és amikor odavittek egy beteget, azt meggyógyította. Vagy az apostoli korban, hogy a Péter és János sétálnak fel az imádság órájára a templomba, és ahogy sétálnak az úton, találkoznak egy sánta beteg emberrel, akit meggyógyítanak. Olyan természetesen. Nincs előrerendezés, nincs díszlet, nincs reflektorfény és film felvevő. Nem dőlnek halomra az emberek érintésektől. Olyan természetes a természet feletti isteni erő áradása általuk. A keresztény látványpékség megutáltatta az emberekkel a természet felettit, kiábrándultak a természet felettiből. Miért? Mert az emberek megérezték, hogy ez természet ellenesen akar természet feletti lenni. Ezek a gyógyítók megcsúfolták sokan a természet feletti Istent. Mennyi kárt okoztak az egyháznak? Mennyi kárt okozott az egyház magának, amelyik volt, hogy tagadta a transzcendenst gyalázatos módon, teológiai oktatásában is, és volt, hogy természet ellenesen kitette a reflektorfénybe, mintha az egyház önmagában csodatévő erők birtokosa lenne, úgy, ahogy ő, és amikor ő akarja.
Csodálkoznunk kellene, hogy az elmúlt 250 évben folyamatosan csökken az egyház látogatók száma? Hát harmadszor gondolkozunk arról, hogy milyennek kellene lenni az egyháznak. Kedves testvérek, az egyház urára kellene hasonlítani. Milyen ez a Jézus? Természetesen természetfeletti úr. Egyszer Jézus egy hosszú nap végén, amit tanítással, igehirdetéssel töltött, bárkába száll a tanítványaival, elindulnak a genezáreti tavon, ahol Jézus az egész napi kimerítő munkájában elfárad és mélyen elalszik. Még azt se ébreszti föl, hogy a tóra lecsap a vihar, a hajót dobálja a hullám, a szél, de Jézus mélyen alszik, mert ennyire természetes, mert ennyire ember. És aztán, amikor a tanítványok kiabálnak, és kiabálva felkeltik őt, Uram, ments meg minket, akkor Jézus fölkel, miért kételkedtek, kicsinyhitűek, mondja nekik, majd lecsendesíti a tengert. Mert ugyanakkor ennyire természet feletti a hatalma. Az egyháznak, aki Jézus képviseli a világban, valahogy ilyen természetesen, természetfeletti módon kellene beleáradni a világba. Mi ennek a titoknak a genezise, az eredete? Testvérek, a Biblia legalább két világ teremtéséről tud. Legalább kettőről. Melyik ez a kettő? Ezt olvassuk az igében. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Melyik ez a két világ? Van a láthatatlan, a transzcendens világ. Ez Isten világa. Róla azt olvassuk a Bibliában, hogy ő maga lélek, az ember számára nem látható. A láthatatlanból megteremti a láthatót. Ez a másik világ. Ez az immanens világ. Az, amit tapasztalunk és ismerünk. Mit tett a két világot alkotó Isten a bűnbeesés után? Jézusban emberré koncentrálta önmagát, és eljött ide, ebbe a világba. A látható és a láthatatlan, a transzcendens és az immanens világ egy szemébe összpontosul Jézus Krisztusban. A történelem egy megadott pontján és megadott, meghatározott idejében Isten emberré lesz, és a láthatatlan láthatóvá lesz. Kedves testvérek! Az élő egyház ezt a két természetű Krisztust kell, hogy visszatükrözze a világban. Az egyháznak Krisztust kell követnie, ezt a Krisztust kell követnie, belőle élnie, és belőle kiindulva értelmeznie a látható világot is, hogy a földi vándorlás alatt ne tévedjen el. Az egyház csak akkor küldi be a akkor tölti be a küldetését, ha erre a Jézusra kezdenek hasonulni az egyház tagjai és papjai. De ha ő rá kezdenek hasonlítani, akkor az egyház élni és gyarapodni fog. Ha ezt értjük, ha ez szerint gondolkozunk és élünk, akkor nem megfogyatkozni fogunk, hanem élni és növekedni. Közöttünk hogy van ez? Közöttünk hogy van ez? Ahogy készültem erre a vasárnapi igehirdetésre, úgy átmelengette a szívemet, hogy sok testvérem, akik közül néhányan ma is itt vannak, hogyan élik meg a Krisztus követő életüket? Sokan közülük már olyan gyermekei Jézusnak, akik egyre inkább hasonlítanak ő rá, aki nem stadionokban, reflektorfényben,
vagy maguk előtt kürtöltetve, várvelegetést várva, hanem természetesen képviselik a természet felettit. A hittanoktató, aki eldobott gyerekeket keres föl, karol föl, és széthullott családokat látogat meg az otthonaikba. A diakónus, aki haldoklók kezét fogja, és úgy kíséri ki őket az öreg otthonban, e világból, hogy imádkozik velük. A két asszonytestvére, akik múlt héten is fogyatékos otthonokba jártak, hogy vigyék a Krisztus jó illatát. A nőtestvér, aki néhány napja fölhívott, hogy mennék idős betegágyak mellé, mondd, hogy hova és kihez, s megyek. A férfi, aki adományával segíti az elesetteket és a határon túli magyar testvéreket, és még sorolhatnám. Nincs körülöttük lárma. Csendben történik, természetesen, hogy viszik magukban Jézust, és Jézus viszi őket az elesettekhez. És akik így csendben szolgálnak, ahogy a költő mondja, csendes csodák részeseivé lesznek maguk is. Természetesen képviselik a hétköznapokban a természet feletti Istent. Kedves testvérek, az az ige, amit felolvastam, egy olyan korból való, amikor a kereszténység robbanásszerűen terjedni kezdett Európában. Végül negyedszer figyeljünk ennek az okaira, hogy hogyan és miért. Ez volt az alapigénk, azok pedig, tudniillik a tanítványok, elmentek, hirdették az igét mindenütt. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel. Figyeltétek az igei sorrendet? Tehát Jézus azt parancsolta a tanítványainak, mielőtt elment a mennybe, és az Atya jobbjára ült, hogy menjetek el a széles világra, hirdessétek az evangéliumot. Ha ezt teszitek, engedelmesek vagytok, az Úr mellétek áll, így mondja a Márk ige, együtt munkálkodik veletek, és ezután ennek nyomában jeleket fogtok tapasztalni. Mikor tapasztal az egyház jeleket és csodákat? Hogyha megtartja a Jézus által adott parancsot és sorrendet. Ha engedünk Jézus parancsának, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket, amit ma olvastunk és hallottunk, ha ezt megtesszük, akkor Jézus majd együtt munkálkodik velünk. Azt jelenti ez, hogy ki kell lépni a templom megszokott normájából. Azt jelenti ez, hogy ki kell lépnünk a templomból, a védett, kényelmes, lelki környezetünkből, és be kell lépni az emberek otthonába. A transzcendens szó eredetileg azt jelenti, hogy határátlépés, túl a határon, erről van itt szó. Túl kell lépni a félelmeinken, a megszokásainkon, a kényelm szeretetünkön. És el kell menni az emberekhez. És be kell kopogtatni. Kilépsz-e a komfortzónádból? Mert Isten lelke ott árad, ahol nem csodákat hajkurásza az egyház, hanem ahol engednek Jézus Krisztusnak. A parancs így szól, menjetek el az emberekhez. Az egyház növekedése egyszerű, természetes emberek által történik, sokszor a hétköznapokban. Azok által, akik beszélni mernek, kezdenek a természet feletti Istenről. Mondom egyszerűen, menj át a hitetlen szomszédodhoz, ismerősödhöz, barátodhoz, nyisd rá az ajtót, és hallgasd meg, kérdezd meg, hogy ő hogy van. És majd elmondja, hogy megbetegedett, hogy rossz leletet kapott, és majd elmondja, hogy gyógyíthatatlan beteg a gyerek. És ha ott fogsz vele ülni, fogd meg a kezét, és beszélj természetesen a természet felettiről egyszerű szavakkal, ahogyan tudsz. És majd az Isten megindít, és majd fogsz tudni sírni a síróval. Csak beszélj neki bátran Jézusról, és legyél őszinte, mondd el nyugodtan, nem tudom meggyógyítani a beteg gyerekedet, de egy valamit tudok, hogy a gyógyító Krisztushoz imádkozom. És akkor tedd azt. Vidd őt Jézushoz. Emeld oda a lelki trónushoz. És a többit hittel bízd Istenre. Kötelezd el magadat az evangélium hirdetésére, szeresd az elveszetteket, lép ki a kis zárt világodból, és az Isten melléd áll. És hogy milyen jelek vagy csodák követik, bízd csak rá. Bízd rá. Próbáld meg szeretni az elveszettet, és átéled a nagy csodát, hogy Jézus velem munkálkodott. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Befejezem. Ma is követik Jézus emberek általi munkáját csodák és jelek. Melyek a legnagyobb csodák és jelek? Az, hogy emberek gyógyulnak meg, akikről az orvosok már lemondtak. Itt is vannak közöttünk ilyen áldott, kegyelembe fogadott férfiak és nők. Mégsem ezek a legnagyobb jelei Isten jelenlétének és munkájának és csodákat tevő hatalmának ebben a világban. Minden jel és csoda legnagyobbika a golgotai kereszt és a nyitott sír együtt. A kereszten halt meg Krisztus, és a nyitott sír jelzi, hogy legyőzte a bűnt és a halált. Örökre szólóan Isten legnagyobb két jele ebben a világban. A kereszt és a nyitott sír. Tudod, mit jelent ez? Tudod, mit jelez ez a két jel? Hogy az Isten nagyon szeret téged, mert a fiát odaáldozta érted, legyőzve a te bűnödet, és feltámadva te érted is, hogy el ne vesz, hanem örök életed lehessen. Kérheted tőle ma, Uram, hálából ezért szeretnék a te jó híred hirdetője lenni. Hogy hogyan fogod a te igédet, az én bizonyságtételemet jelekkel, esetleg csodákkal megerősíteni? Nem tudom. Te tudod. De nekem elég az ígéret, hogyha engedek szavadnak, és ezt megteszem, te velem vagy, és velem maradsz. Örökké. És nekem ennél több és nagyobb csoda nem kell. Isten adja, hogy így legyen a mi életünkben. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te ott hagytad a menny dicsőségét. Alászálltál áthatolva az egekem, egészen megüresítve önmagad, és hogy miközben tökéletes Isten voltál és vagy, egészen mindenben tökéletesen hasonlóvá tetted magad az emberhez, kivéve a bűnt. Köszönjük, hogy benned ez a két világ, az Isten világa és az ember világa összpontosul, és köszönjük, hogy ma azt érthettük meg, hogy az egyház, az élő egyház, ha élni és gyarapodni akar, ezt a kettőséget biblikus módon kell, hogy képviselje a világban. Köszönjük Jézus az igét, ami nekünk is szól, ami alól nem vonhatjuk ki magunkat, hogy menjetek el a széles világra, hirdessétek az igét, és akkor te majd együtt munkálkodsz velünk, és azok nyomában járhat csoda és jel is. Köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben sokan így élnek, hogy ezt megteszik. De add, Urunk, hogy minél többen legyenek a világban, Európában, itt a hazánkban, akik meghallják és megértik és befogadják az evangéliumot, és nem szégyellik utána a te nevedet,
hanem belépnek családi otthonokba, és mernek beszélni rólad, mint az élet fejedelméről. Köszönjük a bátorítást és bíztatást, hogy mi is választhatjuk ezt az utat. De arra kérünk, hogy a te szent lelkeddel győzz le bennünk a félelmet, kétséget, kisebb rendűségű érzést. Hadd vigyük a te csodálatos jó híredet az embereknek, hogy aztán átéhessük azt is, hogy Uram, te velem vagy, és velem is maradsz örökké. Hadd legyen ez így mindannyiunk életében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjátok az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon. Mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Testvérek, jelenleg már csak 10 darab Reformátusok lapját rendeljük. Néhány évvel ezelőtt még 20 darabot rendeltünk az iratterjesztésünkbe. Az nem fogyott el, úgyhogy 10-re redukáltuk a példányszámokat, az se fogy el. Bátorítok mindenkit, hogy akit érdekel, hogy az egyházunkban mi történik, és ezt nem interneten kívánja követni, az vásárolja meg egyházunk hivatalos sajtóját, a Reformátusok lapját. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Kedden este 6:30-tól férfi FIFA óra lesz. Szerdán este 7:00-tól kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10:00-tól gyülekezeti Biblia óra lesz. Csütörtökön délután 5:00-tól mindhárom csoportban óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára egyaránt gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken délután 5:00-tól Agnus, 6:00-tól Juvenis ifi óra lesz. A vasárnap 10:00-tól istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kis gyermek megőrzést is vállalunk. Lesz-e ma kórus? Ma 11:30-től tehát a kórus próbál. Szomorú szívvel hirdetem, hogy a mögöttünk hagyott héten hétfőn elhunyt, elaludt Káli Veronika testvérünk, aki haláláig hűséges és szolgáló tagja volt a mi gyülekezetünknek. Életéért hálát adunk, utolsó útján elkísérjük őt 2023. november 14-én, kedden, 10:30-tól a Kozma utcai Újköz temető szóró parcellájából. Tehát 2023. november 14-e, kedd, 10:30, Kozma utca szóró parcella. Fogom később ezt a dátumot ismét hirdetni a testvéreknek. Isten tiszteletünk végéhez értünk. 771. számú énekünket énekeljük végig. 771. számú énekünk első verse így kezdődik. Velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem el nem ér.